Hany Istók. Két kaposvári halászember halászott egy este a királytóban, most 150 esztendeje. Leeresztették a négy kávás merítőhálót, és a csónak végében pipálgatva lesték, hogy tévedjen bele valami. Egyszer csak azt mondja a Molnár Miska, aki a rudat fogta. Ferkó bátyám, valami nagyon húzza lefelé ezt a hálót. Az öreg nagy Ferenc csak azt mondta rá a pipa mellől, annak örülj, öcsém, felvonjam, felhát. Molnár Miska belekapaszkodott a merítő rúdjába, de alig emelt rajta egyet, elszörnyedt a nagy tehertől. Mázsányi hal van ebbe, Ferkó bátya, azon se búsulj, öcsém, tréfálkozott az öreg. De csak hamar meglát, hogy felesett réfa a dolognak, mikor a Miska nagy nehezen kiemelte a hálót, és a kecéjébe bonyolódva valami óriás sötét állat evickét. Csű, ez a csuka király, rikoltott a Miska, hölgyibe bátyám. Utcu, az öreg se volt rest. Neki markoltak a ritka fogásnak, és tüstént a csónakba volt a csuka király. Csuka király, mondta az öreg halász, csak hogy keze lába van neki. Ha, igazán valami emberforma szerzet kuporgott a csónak fenekén. Emberhal tagjait nézik, de hal a pikkelyes bőre, harcsa szája, húsbajusza, úszóhártyával összekötött ujjai révén. Mikor magához tért egy kicsit az ijegységből, hogy megfogták, vissza akart szökni a vízbe. De a két halász akkor már nyakon csípte, és bevitte kapuvárra. Rosenstinger Pál várnagy uram elejbe. Mindenek bámulták ezt a páratlan csodát, a halembert. És még a tudósok is vitatkoztak rajta. Vajon a hal vagy az ember többe ebben a tüneményben? Plébános úr azt mondta, hogy az ember több benne, és a hanyság rejtelmes szörnyetegét megkeresztelte Szent István királyunk nevére. Attól fogva csak Hani Istóknak hívták a vízi embert. Hanem nagyon nehezen lehetett vele boldogulni. Ruhát nem tűrt magán, étett nem evett, csak kígyót, békát, halat meg füvet. A beszédje valami furcsa berregés volt. Egy esztendő múlva azonban már úgy megszelidült, hogy ette a szakács főztjét is, megtűrte, hogy piros libériát húzzanak rá, és járatos lett a pecsenye forgatás mesterségében. Később már az asztalnál is tudott szolgálni. De még mindig nagyon makacs konokteremtés volt, és a várbeli hajdúk nem egyszer kegyetlenül megostorozták engedetlenségéért. A várnagy szép leányát, Juliskát azonban nagyon szerette Hani Istók, és hajlott a legkisebb intésére is. Tudta, hogy ez a jó leány nem egyszer mentette meg őt a hajdúk korbácsától. Történt pedig, hogy Rosenstinger Juliska leányasszony férjhez ment a szomszéd tisztartóhoz. Hetet hét országra szóló lakodalmat csaptak kapuvárot. Hani Istók is sejtett, hogy valami nagy ünnep van, és ki akar tenni magáért. Mikor a nász nép együtt ült, szegény Istók besettenkedett egy nagy lefödött tállal, s letette az asztal közepére. Aztán nagy vigyorogva levette a fedőt, és a tálból 100 meg 100 kígyó béka mászott szét az abroszon. Legkedvesebb eledelével akart kedveskedni annak, akit szeretett, a násznép persze szétszaladt ki, amerre látott. Este azután előállott a hintó meg a társzekér, Juliskát elvitte az ura. Hani Istók csak nézte, mi történik. És mikor a kocsikat elnyelte a távolban, a porfelleg írtózatos üvöltéssel beleugrott a vár vizes árkába. Lebukott, és nem látták többé. Alkalmasint kiúszott a rábán át a hanyság mocsaraiba. Sokáig keresték, de csak piros dolmányának rongyait találták meg a posványságban. 3 év múlva a halászok olyasmit beszéltek, hogy egy éjszaka fölbukkant előttük a vízben. De mikor meglátta, hogy emberek vannak ott, ismét eltűnt örökre. Vesd össze, Tóth Béla mendemondák. Kempelen sakkozó automatája. Ha mind el akarnám mondani, amit erről a sakkozó bábutörökről fél század alatt vagy 10 nyelven összeírtak, nem ez egy, de 6 ilyen könyv papírosára se férne rá. A világot sohasem tréfálta meg jobban senki Kempelen farkas pozsonyi udvari tanácsosnál, ki korának egyik legkiválóbb tudósa volt. Egyebek közt a fonetika megalapítója, amit mindenki tud, kivéve a mai magyar fonetikusokat. Ez a nagy tekintély komoly ember egy nap azzal állt elő, hogy olyan automatát szerkesztett meg, amely nem csak sakkozni tud, hanem minden kérdésre is megfelel, az ABC betűit mutogatva. Ez annyit tett, hogy az a törökösen öltöztetett nagy bábú lát, hall és gondolkodik. Az ostobák elhitték, az okosak ellenben azt mondták, hogy a szekrénybe, amely mellett a bábú ül, ember van elbújtatva. Bölcsen mondták, mert ennek a csodának csak az az egy józan magyarázata volt, hogy ember mozgatja a bábú kezét. Kempelen farkas azonban tagadta, hogy ilyen csalást követne el. Engedte, hogy beletekintsenek a bábú belsejébe, meg a szekrénybe. Csak mindenféle rugó és kerék látszott, és nem lehetett elképzelni, hol férhetne itt el az elbújtatott ember. Mindmáig titokol és miként rejtőzött a masinában Kempelen famulusa. És már a múlt század 70-es éveiben kezdődött a nagy irodalmi vita, mi lehet egy csodálatos automatának a nyitja. Egész könyvtárt írtak össze róla, sőt, spanyol és hollandiai színpadokon vígjátékokat adtak elő, melyeknek hőse a sakkozó török volt. De még a csúfolódás sem vetette végét a világra szóló bámulatnak, mely az automatát még e század elején is kísérte. Egy kalandos anekdota szerint Kempelen csak azért alkotta meg ezt a rejtelmes masinát, hogy kicsempészhessen Oroszországból egy Voruszki nevű lengyel összeesküvőt. Ez a Voruszki katonatiszt volt, és egy ütközetben ellőtték mind a két lábát. A csonka és különben is kistermetű ember aztán könnyen elfért a bábú szekrényének fiókjába. És senki sem gondolhatta, hogy valaki rejtőzik azon a szűk helyen. A tiszt kitűnő sakkozó lévén pompásan tudta igazgatni a török kezét. Kempelen nyilvános előadásokat rendezett vele az orosz városokban. Egy nagy ládában szállította a masinát, és benne a menekülő lengyelt. Már-már közeledett a határhoz, mikor egy rendelet érte utol őket, mely Kempelennek meghagyta, hogy automatájával tüstént menjen Pétervárra az udvarhoz. Mert második Katalin cárnő meghallotta hírét a csodálatos automatának, és játszani óhajt vele. Kempelen megrémült. De Voruszki vigasztalta, hogy nem lesz semmi baj. A török Pétervárot igazolt a hírnevét, a cárnőt mindig megverte. És akkor kezdődött csak az igazi haddelhad. Második Katalin meg akarta venni az automatát, mert úgy mondta, szereti, ha mindig ügyes sakkozó van a közelébe. Kempelen azzal vágta ki magát, hogy a masina csak az ő jelenlétében tud játszani. Ez ok győzött, és a magyar mester aztán szerencsésen elérte a határt, a fiókban kuporgó menekültel együtt. Történt pedig mindez 1777-ben. Csak hogy ez a história nem igaz. Kempelen 1769 végén Pozsonyban készítette az automatát Mária Terézia mulattatására. Majd második József alatt is bemutatta az udvarnak, mikor Pál orosz nagyherceg Bécsben járt. 1783-ban pedig európai körútra indult vele. Leírhatatlan érdeklődés kísérte a csodálatos szerkezetet. Berlinben maga nagy Friedrich is játszott a törökkel. Azt mondják, megvásárolta Kempelentől az automata titkát, és amikor beavatták, nevetve kiáltott föl. Ezt ugyan a gyermek is azonnal megfejthetné. De többet nem beszélt a dologról, mert hallgatást ígért Kempelennek. Meg talán azért is, mert én Kempelen halála után Melzel Lénárd, a híres mechanikus kezére jutott az automata. És ekkor 1809-ben történt, hogy első Napóleon is játszott vele a Schönbrunni kastélyba. Közhiedelem, hogy a rejtelmes masina ez alkalommal pusztult el. Az automata ugyanis Napóleont is megverte, amin a hódító úgy megharagudott, hogy a masinát saját felséges kezével porrázúzta. Ez azonban nem igaz. Egykorú följegyzés szerint csak az történt, hogy Napóleon, mikor látta, hogy veszteni fog, össze-vissza hányta a figurákat a sakktáblán, és bosszusan kiszaladt a teremből. Egy francia szemtanú meg úgy adta elő a dolgot, hogy a császár hibás húzással akart kifogni az automatán. Ugrott a futóval, soron húzta végig a lovat. Török eleinte megigazított minden szabálytalan húzás, de mikor Napóleon csak tovább is fittyet hányt a játék törvényeinek, az összes figurákat lesöpörte a tábláról. Ekkor aztán a császár mosolyogva távozott. Úgy látszott, örült, hogy még egy automatát is ki tud hozni a sodrából. A világhírű masina, miután még vagy 30 esztendeig bolondította Európát, állítólag Amerikába került, és ott nyoma veszett. Némelyek szerint elégett egy tűzvészkor, a 40-es évek közepén. József császár Gagyban. Gagy udvarhelyszéki faluban meghallották a székelyek, hogy az Erdélyországban utazó József császár hozzájuk is el fog látogatni. Összebújtak a faluházán tanácskozni, vajon mit kereshet náluk a császár? Nagy baj lesz, suttogták a vének, kettős adót vetnek ránk. Még keményebb lesz ezután a katonáskodás, gyanakodtak az ifjak. Két puskát is kell majd a vállunkon hordanunk. Legokosabb volt az egész gyűlésben Gagynak érdemes nótáriusa, s azt mondta nagy bölcsen. Más itt a baj, komák. Nagy baj ez is, de kikászálódhatunk belőle, ha instánciát írunk a császárhoz, hogy adja ki nekünk rendeletbe. Gagy határában mindenki gyalog járjon, akinek nincs szekere, lova. Helyes, kiáltottak a székelyek. Hát csak írja meg, Kend, nótárius uram, azt az instánciát. József császár Bécsben nagyot nevetett a furcsa folyamodáson. Mit nem kérnek ezek az együgyű székelyek? No de jól van, teljék be a kívánságuk. És ráírta az instancia hátára. Aprobatur. Gagy határában mindenki gyalog járjon, akinek nincs szekere, lova. A felséges úr aztán csak ugyan elment ebbe a furcsa faluba. Mondják, hogy olyan jól mulatott a Deré Góbé között, hogy csak harmadnap gondolt az elutazásra. Indulás előtt aztán megparancsolt, hogy álljon elő a hintó meg a forspont. Jussa vala ugyanis nem csak az uralkodónak, hanem minden hatósági személynek is, hogy bárhol előfogatot követelhessen. A nótárius ekkor összeharangozta Gagynak minden rendeit a faluházára, és nagybölcsen azt mondta. Komák, a császár olyasmit követel tőlünk, amiről tulajdon kezével adta írásba, hogy nem jár neki. Vagy nincsen a mi instánciánk hátán, aprobatúr, Gagy határában mindenki gyalog járjon, akinek nincs szekere, lova. A császárnak se dukál itten forspont. Éljen a bölcs nótárius, szólt közben József kieközben titkon a tanácsba lopódzott. Rászedtetek ti furfangos székelyek, de amit megírtam, megírtam. Azzal egy erszény aranyat nyomott a nótárius markába. és gyalog ment el gagyból a császár. Dózsa Dániel verse után. Azon magam is csodálkozom. Második József császár idejében az egri érsek még nem tudott németül. De nem csak ő volt ennek hiával, hanem valamennyi oldalánál lévő kanonok és apát úr mind kívül esett ezen a tudományon, ám bátor a latin nyelvet úgy beszélték akár Marcus Tullius Cicero. Emiatt némelykor feladások lévén az érsek szükségesnek látta a kerületéből lévő tisztelendi urak közül kikeresni valakit, aki ebbeli jártassága által a többieknek segítségére legyen. Találtak is a Lajstromban egy jól hangzó nevet. Blejzeffer, ki valamely kis falucskában volt plébános. Azt az érsek kinevezi kanonoknak, s felhívá maga mellé Egerbe. Nem sokára jött az alkalom, egy pátens érkezett le, melynek tartalmát meg kellett volna magyarázni. Hívják Blejzeffert, odaadják neki az írást, most mondja meg, mi van benne. Azt én voltaképpen meg nem cselekedhetem, miután azt sem tudom, hogy miféle nyelven írt betűk légyenek ezek. Hát nem tudsz te németül, kérdi tőle elbámulva az érsek. Valójában még beszélni sem hallottam ekképpen. Hát miért tettelek én meg akkor kanonoknak? Azon valójában magam is csodálkozom. Jókai Mór. Sírek a hentes. József császár idejében élt Bécs városában egy Fírek nevű hentes. Cudar goromba ember és nagy gyűlölője a magyaroknak. A bécsi magyar deákoknak ma rég fájt a foga erre a mérges hentesre, hogy bosszút állhassanak rajta. Az alkalom végre megjött, József császár egyszer elrendelt, hogy aki napramente után a belvárosba akar menni, tartozik a nevét megmondani a kapuk őreinek. Fírek uram egy nyári délután kint borozgatott valahol a Práter tájékán, és este felé aztán nagy méltósággal ballagott haza a városba. Mikor két mázsás alakja föltűnt a kapu táján a lesben álló magyar deákok közül, egy besietett a kapun, és oda kiáltott az őrnek. Ejnek, jól van, mondta az őr, s beírta a nevet a könyvébe. Alig teszi le a tollat, ott terem egy másik fiatal ember, s bediktálja, hogy hívják. Cvejek! Az őr elmosolyodott a véletlen találkozáson. No, csak siessen, ott megy Ejnek, még utolérheti. Cvejek elrohant. Egyszer csak nagy lelkesedve érkezik egy fiatal ember, s oda kiáltja az őrnek. Drejek! Az őr megharagudott. Maguk komédiázni mennek a hatósággal? Összebeszéltek. Miféle bolond neveket mondanak be? Ezennel letartóztatom Kendet. De vitéz uram, rimánkodott a legény nagy becsületes képpel. Én nem tehetek róla, ha Drejek a nevem. Ha kell, bizonyítani is tudom, hogy így hívnak. Na, hát ez mégiscsak különös véletlenség, tűnődött magában az őr. No hát, csak menjen most az egyszer. De ha elkövetkezik a Fírek is, akkor... A fiatalember szaladó lépteinek kopogása még el se hangzott a sötét utcában, mikor megjelent a kapu alatt a terjedelmes hentes. És a gazdag polgár kevésségével berecsegte az ablakon. Fírek! A kapu őre nem is állt vele szóba, hanem előkurjantotta a fogdmegeket, akik Fírek uramat szonika lefülelték, és tömlőcbe dugták a torony alatt. Temérdek sok vallatásba, esküdözésbe, firkálásba került, amíg a hentes be tudta bizonyítani, hogy ő neki nem volt semmi része ebben az összeesküvésben. A burgonya Magyarországon. Magyarországon a burgonyát csak a múlt század közepe táján kezdték termeszteni a Felső Vármegyékben. Mint mindenütt, nálunk is rossz híre kelt a hasznos növénynek. Azt rebesgették róla, hogy meghal, aki eszik belőle. Az urak csak azért hozták az országba, hogy a szegény nép pusztuljon tőle. És igaz is, hogy a burgonya zöldje mérges. Az időben még gyakran megesett, hogy Járatlanok a burgonya levelét főzték meg ételnek, és betegek lettek tőle. Az okos emberek azonban erősen buzgolkodtak a burgonya művelés elterjedésén, fölvilágosították, megoktatták a gyanakvókat, sőt, még azt is megcselekedték, hogy a nép közt ingyen osztottak szét vetnivaló krumplit. Így báró Bujanovszki Elek lovas generális, ki felesége, Podmanicki leány révén Rákos keresztúri földbirtokos volt. 200 mérő burgonyát osztott szét a parasztok között. De a magyaroknak mégsem kellett a krumpli. Mind az árukba hányták, amit a bárótól kaptak. Egy Borsod megyei földbirtokos kiszedte az árokból a burgonyát, és elültette saját földjét. A termés jó volt a földes úr cselédházaiban, gyakran párolgott az asztalon a szép főt kolompér. A parasztok egy szép nap lopdosni kezdték az újmódi veteményt. Hála Istennek, csak hogy lopják, kiáltott a tolvajság hallatára a borsodi földes úr, ki lelkes apostola volt a burgonya tenyésztésnek. Akkor már kedvelik. Magyarra forgatott francia anekdota. Napóleon és az erdélyi úr. Napóleon konzulsága alatt egy erdélyi úr Párizsban járt. Alkalma volt beszélni a nagy hadvezérrel, ki Erdélyről kérdezősködött tőle, de nem nyert elég érdekes feleleteket, mert a magyar úr nemigen tudott sokat a hazájáról. Uraságod utazik? Kérdezte végre Napóleon. Igenis, utazgatok. Tehát hazáját már ismeri, meglehetősen. De én különben is az ötletek embere vagyok, és inkább kedvtelésből kóborlok. Nem, de tudja, mi volt Diana efezusi templomának homlokára írva? Hogyne, ismerd meg te magadat. Akkor szólt Napóleon, azt is bizonyosan megmondhatja nekem, mi van a kolozsvári Szappan utcai kapura írva? Mert az is valóságos aranymondás az ötletek és a kedvtelések emberei számára. Az erdélyi úr elszégyelte magát. Bizony nem tudta, mi a Szappan utcai kapu felirata. Napóleon meg nyugodtan folytatta. Uram, nem szeretném, ha Párizsban nem tanulna semmit. Hát azon a kapun, ha jól emlékszem, az a nagy igazság van, hogy erősebb az, aki legyőzi önmagát, mint az, aki a legerősebb várat megvívja. Márhogy Napóleon honnan tudott a kolozsvári Szappan utcáról, de sőt a Szappan utcai kapuról, azzal nem szolgálhatok. Hát Kend, azaz Alvinci. A fölkelő nemesség serege, melynek legfőbb vezére a nádor volt, válogatott férfiakból toborzódván összevitézül állott ellent a franciáknak. De hiába mégiscsak szedett-vedett, elegendőképpen nem gyakorlott katonaság volt, és nem rendelkezett kellő fegyverekkel sem. Réges-régi puskáit az ország minden részéből gyűjtötték össze, ólomhíján tűzben szárított agyagból formált, és szürke színükkel az ólomhoz hasonló golyóbisokat adtak neki. Kardja a gyöngye gyíklető volt. Kapott ugyan puskaport és kovát is, de ágyukat nem. S minden ereje és oltalma a magyar fokos volt szemben a franciák számtalan ágyújával és ólomzáporával. A puszta fokossal fegyverzett magyarnak sérthetetlen testűnek kellett volna lennie. Midőn a legerősebbek is elestek, így az empléni báró Barkóczi Antal lovaskapitányt is, leterítette az ágyugolyób is, a sereg nem akadályozhatta meg, hogy a franciák ne vegyék meg Győrt, Veszprém, Zala és Vasdunántúli megyéket, Szlavóniával és Horvátországgal egyetemben. Az inszurgensek szaladó seregét báró Alvinczi József generális, a fővezér megállította a pesti hajóhídon, s szemére hányt, hogy a győzhetetlennek híreztett magyarság, sőt, épp a nemesség így csúfosan fut. Mire kiállt a középre egy hevesi lovas vitéz, és e kérdéssel fordult hozzá. Kegyelmed az az Alvinczi? A vezér azt felelte, én vagyok. Most az inszurgens oda nyújtja neki pisztolyát. Na fogja, Kend! Üsse meg, Kend, ezt a kis puskát, ennek se kakasa, se koválya. Egy borsodi gyalogos pedig neki tartotta puskáját a generális pocakos hasának, és meghúzva a ravasz szikrát ugratott a puskaporos serpenyőbe, de a fegyver nem sült el. No látja, Kend, Alvinczi uram mondta, ez töltve van, de csak fellobban, és nem öl ellenséget. A harmadik meg elővette az agyagból gyártott golyóbisokat. Ilyen golyóbist adtak nekünk, midőn az ellenség olyanokkal, mint a fejem lövöldözött. Tehát ne csodálja, Kelmed, Alvinczi uram, hogy a legbizonyosabb halálnak így kitétetve lévén kénytelenek voltunk hazánknak további javára magunkat megtartani. Szirmai Antal, História Arkán.